Testvérek, a trón hamar leszáll az ég, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt.
Ma is azokat a kis lapokat használjuk, amit tegnap, hogyha becsületesek voltunk és itt hagytuk, akkor minden padon van, vagy ha hazavittük és visszahoztuk, akkor most megtalálható. Ennek a lapnak a hátoldalán, a hatos számú ének az. El fogjuk kezdeni a ma esti evangelizációnkat. Testvérek, menjünk, bátran, hamar leszáll az éj. Énekeljük végig ezt az éneket.
Kedves testvérek, ezt a 9 verszakos éneket most a következő felosztásban fogjuk énekelni. A férfiak éneklik az első verszakot, a nők testvérek a másodikat, aztán újra a férfiak következnek, és így váltakozva énekeljük a 8. verset. Tehát a férfiak kezdik, jól tagolhatóan, jól elkülöníthetően van nyomtatva. Így kövessük és énekeljük, hogy férfiak és nők hangja egyaránt Isten dicsérhesse ezen a mai estén. Testvérek, menjünk bátran!
Thank you.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, testvérek, a Zsoltárok könyvéből a 85. fejezetet. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét, visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragot hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé, örökké akarsz haragudni ránk, nemzedékről nemzedékre tart haragod. Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek. Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Halld meg, hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok. Közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsőséggel lakozzék a földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat lépteinek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, háladással és magasztalással jövünk a te színed elé, dicsérünk téged, aki a mindenség ura és királya vagy, dicsérünk téged, aki szeretted az embert, akit teremtettél, és köszönjük, hogy ez a szeretet arra indított, hogy mindent megtegyél értünk. Köszönjük, hogy a legdrágábbat, egy szülött fiadat, Jézus Krisztust adtad oda érettünk. És áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te jöttél ebbe a világba, és elvégezted a te megváltói munkádat, és köszönjük, hogy ebből a te munkádból élhetünk. Köszönjük, hogy az a kegyelem, amely ma is megújult felettünk, az a kegyelem jár utánunk nap mint nap, és ma is elkészítette azokat az ajándékokat, amik szükségesek ahhoz, hogy mi megtartassunk, hogy az életünk előre haladjon és kiteljesedjen. Köszönjük hálaadással, hogy ezt az élő és ható igét adtad és adod. Köszönjük, Urunk, azt a szabadságot, azt a békességet, nyugalmat, amivel a te igédet hallgathatjuk. Figyelhetünk arra, és úgy kérünk, Urunk, hogy azok a dolgok, amik nem külső zavaró körülmények, hanem belülről próbálják a te igédet megtámadni, azok is hagy nyugodjanak le, hagy tudnánk szabadon figyelni a te igédre, megértve a te szavadat, befogadva a te dicsőségedre változni és a te képedre alakulni. Így kérünk, Urunk, hogy te könyörülj meg ige hirdetőn és ige hallgatón egyaránt, és munkáját, hogy az a szerinted való hagy jelenjen meg közöttünk. Könyörgünk azért, hogy adj megújulást, előrehaladást. Köszönjük, hogy te akarod ennek a városnak a jólétét, és segíts, hogy a te néped igazán tudjon ezen munkálkodni. Kérünk, hogy így áld meg a te igédet bennünk, közöttünk. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg országunkon, népünkön, és adj ennek az egész világnak békességet. Így szeretnénk várni és találkozni veled ezen az estén, dicsőség Ura és Királya. Amen. Tegnap este hallottunk arról, hogy arról az útról vezet, ma estének a témája szintén az út, de ez a belső út, ami a békéhez vezet. Tehát ez a címe a ma estének, hogy út a belső békéhez, munkálja ezt közöttünk a mindenható. Köszöntjük ma este is szeretettel Mike Sámuel testvérünket, ő lesz az ige hirdető ma este is közöttünk. Az ige hirdetésre készülve imádságos szívvel énekeljük a 4-es számú éneket. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts, ne szóljon igét hiába. 4-es számú ének az éneklapról.
Mindig megrendülök, amikor ezt az éneket énekelem. Egy nagyon-nagyon mély imádság, hogy ne szóljon igét hiába. Ez a ma esti cím egy elég sokat mondó cím, út a belső békességhez. És az a szó, hogy belső, ez azt jelzi, hogy valami, ami nem a körülményeimtől függ, nem a körülményemben keresendő, hanem sokkal inkább belülről és felülről jön. Hangsúlyozom, hogy belülről és felülről jövő békességről szeretnék ma nektek szólni. Valamit, amit Isten a szívünkbe teremt, és ránk önt gazdagon felülről. Azért kell ezt így hangsúlyoznom, mert ma sokat beszélnek az emberek a belső utazásról, és ma nem egy zen buddhista tanítás következik arról, hogy hogyan csiholj ki magadból teljes közönyt az élettel szemben. Nem buddhista békességről szeretnék szólni nektek. A buddhista békesség az valami olyasmiről szól, hogy öljél ki magadból minden érzelmet és érzést, és a nirván is kicsit arról szól, hogy próbálj eltávolodni attól a világtól, amiben élsz, és valahogy lép ki belőle és kintről ilyen blazét közönnyel, vagy egykedi jókedvel nézd az életet. Ez nem békesség, ez inkább közömbösség. Ez nem békesség. Az isteni békesség az, ami egészen más. A Biblia azt mondja, hogy ez egy gyümölcs, a lélek gyümölcse. Vagy a másiken Pál apostol azt mondja, hogy ez egy minden értelmet meghaladó békesség, ami nem a miénk, nem belőlünk fakad, nem az ember produktuma, hanem Isten ajándéka a hív emberek számára. Az minden értelmet meghaladó békesség. És ma egy olyan történetet szeretnék nektek felolvasni, amiben nem lesz kimondva ez a szó, hogy békesség, mégis találkozni fogunk benne ezzel. Mert a békesség az sokkal több, mint egy szó, az egy közeg. Az Isten tapintható, kézzelfogható jelenlétének a közege. Nagyon furcsa körülmények között is meg tud jelenni. És a mai ige beszélni fog nekünk arról, hogy milyen az, amikor valakiben ott van az Isten békessége, és ez kiárad, ennek tere van, ez megérint másokat. És látni fogjuk azt, hogy ennek a hiánya milyen rettenetes. Ez is borzasztó, amikor valakinek nincs békessége. Apostolok cselekedetét 16. részét keressétek meg Bibliátokban, hogyha van, és a 16. verstől fogom olvasni a 34. versig, ez a jól ismert történetet, Apostolok cselekedetét 16. rész 16. versétől. Mivel hosszú szakasz, ülve hallgassa a gyülekezet, de annál nyitottabb szívvel. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon át is művelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Silást, a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Aztán az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatják a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyet nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltában Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalt az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr feljött álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házban voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Imádkozzunk! Olyan jó lenne ma nem beszélni a békességről, tapasztalni annak az erejét. Köszönjük, hogy te vagy a békesség királya, és azt mondtad, hogy boldog, aki békesség szerzők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Bárcsak lehetnék én is békességnek, szerzésnek egy eszköze ma. Könyörülj rajtam, Uram! és kérlek téged, hogy áldj meg, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a lényünket, egész akarat, érzelem és értelem világunkat, tehát a szabad előtt. És Uram, hozz igazi békességet mindazok szívébe, akik itt vagyunk most a te jelenlétedben. Amen. Foglaljunk helyet, ülve vartatok. Igen, hát vannak azért beidegződések. Igen. Szándékosan hoztam azt a történetet, mert nincs szó kimondottan a békességről, miközben a Biblia nagyon sokat beszél erről. Úgy hiszem, hogy nem véletlen, hogy az ároni áldás, ami tegnap este is elhangzott, azzal végződik, hogy könyörüljön te rajtad, és adjon neked békességet. Azért, mert a békesség az egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jézus Krisztus általában ilyet mondott azoknak az embereknek, akik nagyon nagy háborgó lélekkel voltak mellette. Egyszer egy vérfolyásos asszonynak mondta azt, hogy leányom, a te éted megtartott téged, menj el békességgel. És bajodtól megszabadulva légy egészséges. Miért? Mert ez a nő nem csak fizikailag volt beteg, a lelke volt beteg, és a lelke még nem volt meggyógyulva, hogy elállt a vérzése. Ahhoz, hogy meggyógyuljon a lelke, az, hogy békességre jusson a lelke, az nagyon fontos volt, hogy Jézusnak elmondjon mindent, hogy Jézus megünnepelje a tömeggel, hogy gyerekek, ünnepeljük meg ennek a nőnek a gyógyulását. Még Jairusnak is, a zsinagógai vezetőnek is meg kellett ünnepelni, aki ott volt Jézus mellett, és valószínűleg ő volt az, aki kizárt a zsinagógából a betegsége miatt, hogy neked is meg kell ünnepelni ezt. Aztán egy másik asszonynak mondja Jézus, aki köztudottan prostituált volt, hogy megbocsátottak a te bűneid, a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. És az a vágy és imádság van a szívemben, hogy ma ennek az igehirdetésnek a végén, az Isten tiszteletnek a végén, bárcsak neked is tudnám mondani azt Jézus, hogy a hited megtartott téged. Menj el békességgel. Nagyon szerettem matematika órákból, nem voltam erős matematikából, de a legjobban a térmértant szerettem. És a kedvenc foglalkozásom az volt, mikor a tanárunk behozott valamiféle idomot, fából vagy fémből, megmutatta minden oldalról, elmagyarázta, hogy milyen hasadékok vannak benne, milyen lukak vannak bele fúrva, és aztán kitett elénk az asztalra, és megkért minket, hogy készítsünk metszeteket arról a tárgyról. Mit jelent ez? Hogyha elvágnád azt a tárgyat, akkor mi az, amit látnál? Ezt kellett lerajzolni. Ezt én nagyon-nagyon szerettem. És arra gondoltam, hogy ma délután, vagy ma este, ebből a történetből, amit felolvastam, szeretnék három metszetet megosztani veletek. Az első, hogy mi is történik Filippiben, mielőtt Pál apostolik a börtönbe kerülnek. A második metszet, hogy miért kerülnek a börtönbe és hogyan, és a harmadik metszet, hogy mi történik a börtönben. És hiszem, hogy miközben erről fogok nektek szólni, Isten kibontja az ő békességét. Meg fogjuk érteni, milyen az ő békessége, mennyivel más, mennyivel mindent felülmúló békesség ez. Tulajdonképpen ez a filippi történet az európai keresztény missziónak a kezdete. Pál apostolékat meghívja a látomásban egy makedón férfi, hogy erre át Makedóniába, és légy nekünk segítségünkre. És Pálék átmennek, és az első dolog, mivel nincs zsinagóga, kimennek a folyópartra, találkoznak néhány imádkozó asszonyt, és hirdetik nekik az evangéliumot. És az első dolog, ami történik Filippiben, egy különös mondat. Isten megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra. És az első ember, aki megtért Európába, az egy gazdag vállalkozó asszony volt. Sokat gondolkoztam, hogy hogy van ez, hogy most nem Lídia nyitotta meg a szívét, Isten nyitotta meg a szívét. Hát hogy kell ezt érteni? És valahogy azt értettem meg ebből, hogy Isten nyitja meg a mi szíveinket az ige előtt krízisek által. Nagyon valószínű, hogy sokat járt oda ki Lídia imádkozni ezekkel az asszonyokkal, de valami olyan válság jött az életében, akár a vállalkozásában, akár a család életében, ami megnyitotta a szívét, hogy kezdje figyelni, komolyan venni azt, amit Pál mond. Nagyon sok ember jár templomba, Isten tiszteletre. vagy szomjúságból, vagy éhségből jobb esetben. Nagyon sokan divatból, megszokásból, mert olyan sík, olyan keresztény demokráciában élünk, és hát most olyan menő dolog menni a templomba. De hadd mondjam azt neked, hogy a szívedet mindig Isten nyitja meg. Van egy kicsi óvodán Kecskeméten, két csoportos óvodánkban, több mint 30 szülő tért meg az óvodánkon keresztül. És megfigyeltem azt, hogy Isten hogyan nyitogatja az emberek szívét. Nagyon sokakat a krízis hoz. Emlékszem egy házaspárra, gyönyörű kertes házba költöztek, éppen úszómedencét készítettek belé. A férj sikeres vállalkozó volt, gyönyörű két gyerek, feleség, úgy minden szépen ívelt fölfele. Hát róluk gondoltam, hogy legkevésbé, hogy ők meg fognak térni. És egyszer csak bekopognak hozzám, és mondják, hogy hát a vezetővonő küldött hozzád, nem tudunk, hogy tudsz te rajtunk segíteni, úgy gondoljuk, hogy pszichológusra van szükségünk. Akkor kezdi mondani a fél, hogy pánikbeteg, hogy nem tud aludni, hogy járja az orvosokat, és egyszerűen nem találják a fiziológiai problémáját. Egészséges. Mindig azt mondják, hogy ön egészséges. De nem volt békessége. Egy hírhet ügyvédnek volt a fia, egy olyan házasságban nőtt fel, ahol a szülők sose váltak el, de soha nem tudtak békességben élni. Egy könyvelő ügyvéd, aki minden hibát fejegyez a feleségről, és egy olyan feleség, aki meg van győződve, hogy a tökéletes. És ebben a folytogató légkörben nőtt fel ez a fiatalember, lett belőle sikeres vállalkozó, minden gurult, de a lelkének nem volt békéje. Átvette ezt az iszletes, nyugtalan, békétlen légkört, amiben felnőtt. És azt mondja, akármely hányszor megyek az apámat meglátogatni, már elkezd a szívem hevesebben verni, mert tudom, hogy megint lesz köztünk valami, valami ki fog robbanni. Aztán előbb megtért a felesége, befogadta Jézust a szívébe, aztán megkért a férj. És olyan csodálatos látni ezt, hogy a nyomorúság megnyitja az emberek szívét. A krízisek megnyitják az emberek szívét, hogy elkezdjék keresni Istent, hogy Istent ne így ilyen díszletként, egy kellékként kerest, hanem őt maga miatt, mint amire egyedül, akire egyedül szükséged van. Lidia egy ilyen asszony volt, és az ő házánál megalakult az első házi csoport Filippiben. Aztán szeretnénk nektek szólni Pál és Barnabásról, akik a békesség szolgái. Pál a Korintusi levélben beszél arról, hogy ránk bízta Isten a békéltetés szolgálat. És Isten, aki Krisztusban volt, megbékéltetett minket önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekünk a vétkeinket. Ezért Krisztusért járva, mintha Isten kérne általunk, béküljetek meg az Istennel, mondja Pál. Béküljetek meg. Így érkezik Pál és Sillás Filippibe, hogy békéltetés szolgálatát végezzék ebben a városban. Aztán szeretnék szólni nem csak Pálról, nem csak Lidiáról, hanem szeretnék szólni nektek egy kétszeresen rabszolga gyerekről, egy kislányról, aki rabszolga azért, mert eladták őt rabszolgának, megvásárolták, tulajdonosai vannak. És ez a könnyebbik fele a történetnek, de rabszolga azért, mert van egy természet feletti képessége, amivel belelát a jövőbe, és meg tudja mondani a jövőt, és jósol. És ez a gyerek egy nagyon nehéz helyzetben van. Ez tulajdonosa valakiknek, akik őt használják munkára, de még inkább használják pénzszerzésre. A másik pedig az, hogy egy védtelen és kiszolgáltatott helyzetben van, egy nagyon-nagyon nagy helyzetben, mert médium kacérkodik a szellemi világgal, nem tudjuk, hogy hol léptek be ezek az erők az életében, de az biztos, hogy elrabolták a szabadságát, az emberi méltóságát, nagyon nagy árat fizetett ő ezért. Nem tudom, hogy Nyíregyháza milyen ilyen szempontból, Kecskemét egy nagyon fertőzött város szellemi szempontból. Virágzik az okkultizmus, a spiritizmus, a gyülekezmény többen tértek meg ilyen háttérből. Csak két esetet említek meg nektek. Egyszer egy asszony betoppant hozzánk egy vasárnap délelőtt, a szomszédja hívta el. Végig zokogta az egész Isten tiszteletet, és a végén oda mentem hozzá, és kérdeztem, hogy mi a baj. És azt mondta, hogy figyelj, ha nem találok rá Istenre, meghalok. Mondom, miért halsz meg? És akkor elmondta, hogy 12 éve nem tudja végaludni az éjszakáit. Minden él megébredt kettőkor, és onnantól kezdve nincs alvás, mert gyötrik ők a démonok, mindenféle ilyen szörny alak jelenik meg a falon, a falvédőn lépnek ki, és gyötrik. És aztán elmondta, hogy volt egy erőszakos anyja, aki minden nap verte, és volt egy papucs apuka, aki mivel nem tudott labdába rúgni a feleség mellett, ezért spiritista lett. és jóslásra foglalkozott, és minden nap jósolt a gyermekének a tenyerébe, mikor iskolába ment. És elmondta az asszony, hogy teljesen sét van csúszva, mint amíg itt szitával lőttek a lelkét. És miután meghalt az apja, utána kezdődött a téboly, onnantól kezdve kezdték gyötörni ezek a démonok. Mondom a szomszéd asszonynak, hogy tudod mit, Bogi, gyere, imádkozzunk, böjtöljünk, és menjünk el hozzá haza. Elmentünk a házába, és imádkoztunk érte, letérdeltünk, és kiáltottunk Istenhez, hogy Úr Jézus, szabadítsd meg ezt a nőt a gyötrésektől, és befogadta Istenhez a szívébe is. Jézus vére alá helyeztük őt, és olyan jó látni, hogy azóta átalussz az éjszakákat. Ma ő vezeti a ruhaturit az imaház mellett, és olyan, mint a Magdalai Mária, csupa szív, tele van a szíve hálával Jézus iránt, mert megszabadult az okkult erők, ből. Ma már az emberek nem a ruha miatt mennek a turiba, hanem miatta mennek. Mert tudják, hogy lesz egy igen álla, lesz egy bátorítás, az öltözőben letérdelnek, imádkozik az emberekkel. Egy ilyen ember lett belőle, mint ez a kislány. Gyötörték a démonok. Volt egy másik hölgy, aki, mikor gyülekezetbe járt, jött a barátkozó kóra, adtam neki Bibliát, azt mondta, hogy fizikailag fáj az, hogy kinyissam a Bibliát. Nem tudok hozzányúlni. Mondom, te figyelj, mivel foglalkozol te? Hát kiderült, hogy ő vasárnap jött az Isten tiszteletre, és a betegápoló volt, az egyik betegével találkozott, aki jós volt. És vasárnap ment az Isten tisztelet után jósoltatni magának. Csoda, hogy nem halt bele? Hogy nem halt bele a kettősség, hogy nem bolondult meg, nem zavarodott meg? És neki is szabadulás. Itt van egy gyermek, aki nem ilyen hatás alá került. Aztán ott vannak a gyereknek a tulajdonosai, akik azt mondják, hogy megfogtuk az Isten lábát. Hát ilyen rabszolga, ezt nem is azért kell tartani, mert dolgozik, ezt azért kell tartani, mert jó pénzt hoz a házhoz. Hát aki jósol, sorban állnak az emberek, fizetnek, nekünk fizetnek, ő jósol, hát ennél jobb nem kell. Igazából extra haszonra tettek szert, és azt mondták, hogy ennél jobb rabszolgát nem is kaphatunk volna. Aztán szeretnék szólni nektek a börtönőről, megbecsült polgáráról Filippinek. Némely Biblia magyarázó azt mondja, hogy valószínűleg veterán katona volt, aki kapta a zsoldot, akkor is fiatalabban mentek a katonák nyugdíjba, mint a civilek, és valószínűleg, hogy vállalkozásként működtett a börtönt. Azt látjuk, hogy volt nyugdíja, volt fizetése, volt szolgálati lakása, volt családja, meg volt győződve, hogy a római jogot, amit mind a mai napig tanítanak az egyetemeken szolgálja, ő a haza megbecsült fia, a törvény szolgálja, a jognak a szolgálja, szép családja van, megbízható, megbecsült polgár. Így gondolkozhatott magáról, mint ma legtöbb magyar polgár, amik vágyik erre, hogy több lábon álljon, kiszámítható élet legyen. És szeretnék most belevágni a közepébe, és a középső metszetbe belevágni, és erről szólni egy kicsit. Térünk vissza ez a leánykához. Az történik, hogy ez a leányka megszabadul. Azért, mert Pál apostolik mennek a folyópartra, és ez a kislányból kitör a jövendő mondás. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, és Pál első két nap hallja, valószínűleg ő is menet közben tisztult le, hogy miről is van szó, hogy ez nem egy ingyen reklám, hogy de jó, hogy van egy ingyen reklámunk itt Filippiben, hanem kezd rájönni, hogy ezt nem a kislány mondja, hanem valami más erő beszél belőle. Megdorgálja ezt a lelket, kiűzi belőle, és látunk egy lánykát, aki megszabadul. Rabszolga még ugyan, vannak tulajdonosai, de már nem a démonok, a sátán, az ördög rabszolgája. Visszanyeri az emberi méltóságát, tud nemeket, tud igeneket mondani. Általában, amikor valakit leuralnak a démonvilág, megfosztják a személyiségétől is, nem tud szabadon dönteni, nem tud tájékozódni, kiszolgáltatott, játékszerévé válik a démonvilágnak. És végre átvéz a gyerek azt, amit a Magdalai Mária, hogy megszabadultam. Hogy megszabadultam. Aztán ott van Pál és Barnabás. Lehetne azt mondani, hogy lúzerek. Hát, hiányzott ez nekik. Nem volt jobb dolguk. Biztos, hogy ezt kellett csinálni. Megverik őket. Nagyon nagy árat fizetnek ennek a gyereknek a szabadulásáért. Aztán ott vannak a tomboló rabszolgatartók, és itt szeretnék egy picikét megállni, és többet szólni erről. Eszeveszett harag és gyűlölet szállja meg őket. Megfigyeltem azt, ha hozzányúlsz az emberek bálványához, majd találkozol az igazi egójukkal. Ezeknek az embereknek a bálványa pénz volt, a haszonszerzés, a pénz istenének a fogjai. És ez volt a békességük forrása is. A sok pénzből merítették a békességüket, a nyugalmukat. És úgy érezték, hogy valami nagy baj történt. A haragnak és a bosszúnak a fogjai igazi lincs hangulatot teremtenek. Nem csak ők békétlenek, hanem kiárad ez a békétlenség. Valami felfoghatatlan szerint megfogják Pált és Szilást a ruhától, és már toszogatják, viszik őket a főtérre. Aztán elkezdik felbújtatni a népet, és olyan lincs hangulatot keltenek, hogy a város vezetői, előjárói, törvényszéki eljárás nélkül levetkőztetik Pálékat, és megveretik a főtér kellős közepén. Döbbenetes látni, hogy ahol nincs békesség valakinek a lelkében, ott milyen háború és csatatéri válik a környezet. Szoktam azt mondani, hogy vannak emberek, akik magukban hordozzák a háborút, magukban hordozzák a béketlenséget. Ha valahol megjelennek, és békesség volt, ott biztos, hogy eltűnik a békesség. Nem tudom, hogy találkoztál-e már ilyen emberekkel, akik körül megháborodik minden, fölkaborodik az ember lelke. Ennek a lánynak a rabszolgatartói ilyen borzasztó emberek voltak, és felborították az egész városnak a lelkületét. Nagyon nehéz az, amikor ilyen emberrel találkozol, mert azt látod, hogy magában hordozza a békétlenséget, a haragot, a bosszút. Aztán ott van a börtönőr, a lelkiismeretes, aki biztos munkát végez. Mikor átadják neki a foglyokat, még rá is tesz egy lapáttal. Nem csak, hogy bezár őket a belső börtöncellába, hanem kalodába zárja őket. És aztán bejön a képbe a csodálkozó foglyak, hogy miféle rabok érkeztek ide, miféle lakótársak érkeztek. Bedobják őket ziláltan, megverve, félig véresen, üthelyekkel a testükön, mindenféle sebbel, és nem szitkozódnak, nem méltatlankodnak, nem keresik az igazukat, általában nem így szoktak érkezni a foglyok egy börtönbe. És megjegyzem, nem mind keresztjének voltak ebben a börtönben, hanem sokkal inkább köztörvényes bűnözők. Tele volt a kérdése, miért verték meg őket? Mi rosszat tudtak ezek elkövetni, hogy ilyen drasztikus büntetésre van szükség? És most szeretnék rátérni a harmadik metszetére ennek a történetnek, és szólni arról, hogy mi minden történik ebben az igében a 25. verstől. Pál apostolikat bezárják, kalodába lábukat, és valamit elkezdnek tenni éjfél tájban. Azt mondja az ég, hogy éjfél tájban elkezdtek imádkozni Pál és Szilász. Elkezdtek imádkozni. És bár evangelizáció ez a ma este, mégis szeretném elmondani nektek, hogy addig nem hullanak le a bilincsek, addig nem nyitnak ki a börtönajtók, amíg az egyház nem lesz imádkozó egyház. Nekem egy keserves leckével kellett ezt megtanulnom. Körülbelül 3 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az életemben. Népszerű igehirdető voltam, mindenfele hívtak, mentem, hirdettem az igét, és az ima életem romokban hevert. Esténként 10-11 óráig tévéztem, beleuludtam a mindenféle idióta politikai műsorba. Aztán, mivel nem feküdtem le időben, másnap reggel nem tudtam fölkelni, mindig azzal bíztattam magam, hogy nem majd majd Laurával imádkozom, a feleségemmel. És ez körülbelül 2 évig tartott így. És mondtam, hogy uram, olyan jó lenne megszabadulni az esti tévézéstől, meg egyebek. Aztán kezembe került egy könyv, angol nyelvű könyv, elkezdtük Laurával olvasni a reggeli csendességeinkbe, és ez a könyv arról szólt, hogy milyen az, amikor visszatér Isten a templomokba, visszatér az Isten tiszteletekre, és ő az őt megillető helyen lesz. És volt egy ilyen fájdalmas mondat, hogy hiába viszed be az embereket a templomba, míg Isten oda nem tért vissza. És egyre inkább éreztem, hogy itt sok mindennek meg kell változni az életem, mert sok minden nem úgy lesz, mint ezután. És hogy kezdtem erről olvasni, hogy milyen, amikor Isten megjelenik az ő népek között, és hogy ez különböztet meg, ettől vagyunk mások, hogy ő jelen van. akkor elkezdtem így imádkozni. Isten felébresztett reggel 4-kor minden vasárnap, és elkezdtem kiáltani azért, hogy Uram, nem érdekel, hogy mi lesz most, csak egy dolog érdekel, hogy jöjj el, és csinálj, amit akarsz. Áraszd ki a szent lelkedet a gyülekezetünkre. Én nem akarok többet szépen prédikálni, én nem akarok többet népszerű ígértő lenni. Egy dolgot szeretnék, Uram, hogy jöjj el, és csinálj, amit akarsz. Egy nagy telken van az imaházunk, elkezdtem ezt körbejárni, és minden körrel egy-egy imatémát mondani. Aztán bejöttem az imaházba, aztán végigjártam a padokat, aztán megálltam különféle helyeken, arra áld meg a parkolóőröket, áld meg az ajtónálókat, áld meg a gyerekmunkásokat, áld meg az énekkart, áld meg a dicsőítő csapatot, áld meg mindenkit, aki jön. Néha a szószékhez is odaálltam, és azt mondtam, áld meg, Uram, ezt a nyomorult embert, akit fog ma prédikálni. És ez csak azt vettem észre, hogy Isten kezdi megváltoztatni az Isten tisztetek légkörét. Hogy valami történik, hogy emberek jutnak bűnbánat, hogy elkezdnek szabadulni, hogy elkezdnek hullni a láncok. Volt egy nagyon-nagyon makacs adventista ember, aki áldon nyomorozott engem a szombattal, de oda járt a gyülekezetünkbe, miközben már harmadik házasságában élt. És egy úrvacsora alatt én nem mondtam semmit, csak énekeltünk, látom, hogy jön előre, és letérdel a földre, elkezd keservesen sírni, és fölemelt kezekkel imádja az Istent. Kérdeztem tőle a végig, mi történt veled? Azt mondja, újjászülettem. Drága lelkipásztorok, drága presbiterek, drága gyülekezetek, tagok, nem tudom hány gyülekezet vagytok itt. Ha valamit meg kéne tanulni Páltól, meg Szilásztól, az imádság. Megverték őket, magas árat fizettek ennek a lánykának a szabadulásáért, de elkezdtek imádkozni kalodába zártan ott benn a börtönbe. És akkor Isten népe elkezd igazán kiáltani Istenhez, az egy nagyon nagy dolog. Nincs ébredés, nincs szabadulás, nincs lélekáradás imádság nélkül. Pünkösd, de 10 napon át tették ezt a tanítványok. És amikor az egyház történetét nézed a Bibliában, ott mindig imával reagálnak, imával válaszolnak, és nem akármilyen imával, Isten központi imával. És érdekes látni őket, hogy addig imádkoznak, míg ez az ima átcsap hódolatba, átcsap imádatba, és ez csak elkezdik énekkel magasztalni Istent. Éjfélkor. Csodálkozunk, hogy a füle ilyen a raboknak, hogy milyen emberek ezek? Megverték, bedobták, kalodába zárták. Mit csináltak ezek? Álomellenes bűncselekvény? Mi? Most imádkoznak, imádják az Istent, dicsőítik az Istent. És ebben az imádkozásban, ebben az imádatban megjelenik a békességnek az erőtere, Isten erőtere megjelenik. Ó, de nagy dolog ez. És úgy szeretném ezt tanulni. Aztán később ezt elvégeztem, hogy minden reggel tegyem ezt. És érdekes látni azt, hogy Isten elkezd dolgozni. Addig erőlködtem, kínlódtam, mindenfélét bevetettem, és ezt csak azt látom, hogy Isten úgy megoldja a dolgokat, elkezd cselekedni, kinyújtja az ő karját. Na, jó lenne tanulni. Pál és Szilás imádkoznak teljes szívből, és imádják Istent teljes szívből. És ott vannak ezek a bűnözők, ezek az elítéltek fogva tartottak, és megérinti őket. És nyilván egy földrengés lett, kinyíltak az ajtók, leestek a bilincsek. Érdekes, ezt nem írja a Biblia, hogy a kaloda kinyílt-e vagy sem. Ezt nem tudjuk. Ezt nem írja le az ige, Lukács. De az összes többi leesett, és ott vannak ezek a köztörvényes bűnözők, akik alig várják, hogy kinyön az a börtön ajtó. Hogy egyszer szökjünk meg, én ilyenkor szoktak börtönlázadások lenni, és senki nem akar kimenni, mert megkóstolják az Isten minden értelmet meghaladó békességét. Mert az Isten békességének erőtere van, ez egy közeg. Leszáll a menny egy börtönre, és megérinti úgy a bűnözőket, a fogvatartottakat, hogy nem akar senki kimenni. Mert megkóstolnak egy teljesen másfajta szabadságot, egy teljesen másfajta békességet, kiárad Pál és Sziláson keresztül Isten lelke ott a börtönbe. És kiderül, hogy a mai történetünk legerősebb ember a leggyengébb láncszem, nem? Úgy kezdtem, hogy a börtönőr az a megbecsült keresztény demokrata állampolgár. Tudod? Az, akire mindenki felnéz, mindenki tiszteli, becsületes munkája van, fizetése van, nyugdíja van, karriere van, családja van, szolgáltatása van, mindene van. felépített élete van. És amikor ez a börtönőr felébred arra, hogy földrengés van, és kinyílt minden ajtó, meg van győződve arról, hogy megszöktek a foglyok, és testvérek, ez nem vicc, ez az ember tényleg meg akarta magát ölni. Egy kemény római katona, egy kemény ember nem tudja elviselni. Összedől az élete, mint a kártyavár, belekerül egy krízisbe. Lidiát is egy krízis vitte Jézushoz. Lidiát is egy krízis nyitotta meg arra, hogy hallja az evangéliumot. És itt van az az erős, kemény ember, belekerül egy krízisbe, és nem tud szembenézni vele. Ott van, a vergődik a szégyen fogságában. Mi lesz, ha kiderül? Micsoda szégyen? Megszöktek a foglyok, megbízhatatlan. Hát leég! Van egy kedves patikus barátom, gyógyszerész, aki elmondta, hogy mikor megváltoztak a törvények a 90 éves évek végén, a patika törvények, akkor nagyon sok gyógyszerész öngyilkos lett. Különleg falvakon, mert a gyógyszerész falun az egy megbecsült díszpolgár, és mikor dőltek a hitelek, és nem tudtak fizetni, és kiderült, hogy nagy a baj, akkor sokan nem tudtak szembenézni a szégyennel, a félelemmel. És kiderül, hogy mennyire törékeny az életenek a börtönőrnek. Mennyire törékeny. És azért törékeny, mert törékeny dolgokra épül a békessége és az élete. És hadd szóljak nektek itt a felfordult szerepekről. Hát ez egy különös dolog. Látja Pál a megnyílt börtönajtón keresztül, két ajtón keresztül, hogy kint az udvaron ott van ez a börtönőr, akit bezárta, büntette, hogy éppen kardjába készült ölni, és rákiált erélyesen: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. És döbbenetes a fordulat, egy börtönőr arcra borul, és azt mondja: uraim, biztos sokan voltatok már börtönmisszióban, azért nem így szoktak a smasszerek beszélni a fogvatartottakkal. Hallottam már egy-két dolgot, inkább nem mondom, mert sokan megbotránkoznak, akkor elmondanak egy-két szót, amit hallottam a smasszerektől, hogy mit mondanak a fogvatartottaknak. Hogy letérdel egy börtönőr a fogvatartott előtt, arcra borul, és remegve segítséget kér, és azt kér: uraim, mit kell cselekednem? Tipikus katona. Ő mindig csinálni akar valamit. Mit kell csinálnom? Mit kell tegyek? Mit kell cselekednem? Hogy üdvözüljek. És ebben bennem, hogy elveszett vagyok. Elveszett vagyok. Nem tudom, hogy te már rádöbbent arra, hogy elveszett vagy Isten nélkül? Hogy megváltásra szorulsz? Hogy nincs az életednek igaz értelme és célja Isten nélkül? Rádöbbentél már, hogy elveszett vagy? Ennek a börtönőnek ez a krízisen kellett átmennie, hogy beismerj, hogy én elveszett vagyok. Ezért mondja azt, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek. És érdekes, hogy Pál apostolék nem arról beszélik, hogy mit csináljon, hanem arra a kérdés nem válasz, hogy kiben kell hinned. Kiben kell hinned. Hiszek a hazámban, hiszek a törvényben, a római jogban, hiszek az igazságszolgáltatásban, hiszek a börtönömben, hiszek a családomban, a feleségemben, a gyerekeimben, a munkámban, a karrieremben, megbecsültségemben, hiszek magamban. Nem tudom, milyen hiszekedje volt ennek a börtönőrnek, ő hitt. És azt mondja Pál: most nem csinálni kell valamit, most nem tenni kell valamit. Most egyszerűen rá kéne bíznod valakire magad. Nem az a kérdés, hogy mit kell cselekedned, hanem az a kérdés, hogy kiben hiszel, hogy kire bízod az életed, hogy kicsoda Jézus a te életedben. És Pál apostol válasza nem azt mondja, hogy csinálj valamit, hanem azt mondja: higgy az Úr Jézusban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. És üdvözülsz, mint te, mint a tázad népe. Milyen erő van ebben a mondatban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Ma, amikor ezt az ígét olvastam és tanulmányoztam, nekem is erőt adott. Nagyon nyomasztó, hogy van egy nagyon tehetséges lánya, most kezdi az egyetemet, és valamikor elindult az Isten útján, szolgált, benne volt az ifjúságban, és most ez a művész világ úgy magába szippantotta, ez a liberális, humanista gondolkodás, ahol az a méreg, amit ő nem lát, bele van csomagolva szeretetnek az álszájába. És amikor ma olvastam ezt a történetet, nekem is azt mondta az ige, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És olyan jó volt ezt, mert én is mit csinálok még, Uram, mit tegyek, hogy mit csináljak, mit cselekedjek? És azt mondja az Isten, hogy bízd már meg bennem, én nem tudom, hogy vagy itt ma, milyen félelmeid vannak, milyen kétségbeséseid vannak, milyen szorongásaid vannak. Isten azt mondja neked, higgy az Úr Jézus Krisztusban, az én fiamban, és üdvözülsz te, megmenekülsz te, és a te házad népe. Nem magadban, nem a pénzedben, nem az egyházadban, még csak nem is a papodban, ne a szolgálatodban, ne a lelkészi szolgálatodban bíz. Annyi mindenben tudunk bízni, annyi mindent tudunk kapaszkodni. Higgy az Úr Jézus Krisztusban! Azt az időt élem meg a saját életemben, amikor Isten lecsupaszít. Leszed rólam mindent a húsig. Azért, hogy kipróbálja azt, hogy tényleg benne bízom. Nagyon sok embernek olyan a kapcsolata Istennel, hadd mondjam egy illusztrációval, nagyon szeretem a Rembrandt festményeket, van egy csodálatos festmény a tékozó fiúról. Ez amit, hogy elmennék az Ermitásba megnézni a Rembrandt képet, jönne a tárlatvezető, és arra hány asztalos, milyen fából készített a festmény keretét, és milyen festéke van, és milyen faragás van rajta, és hányszor cserélték, és ott állnak, és azt mondja, Uram, én nem a keretért jöttem ide, hanem a festményért. Beszél nekem Rembrandt megtéréséről, beszél nekem az életéről, én miatta jöttem, nem a keret miatt. Ma rengeteg keresztjén azért csuklik össze a próbák idején, mert azt hiszük, hogy mi vagyunk a kép, és Isten a keret. Isten dolga az, hogy egy díszlet legyen a mi életünk körül, hogy mi megdicsőjünk, hogy minket megvalósítson, hogy önmegvalósuljunk. Ne ő valósuljon meg bennünk, hanem ő ki kell szolgálja. És egyre inkább azt tanulom, hogy nem a keret határozza meg a képet, hanem a kép határozza meg a keretet. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz minte. És az a folytatódik az ige, hogy akkor hirdették az Isten igét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Úgy örültem, hogyha Lukács leírtam, hogy mit hirdettek. De nem írta le. Gondolkoztam, hogy miért nem. Hát azért, mert Pál elmondja a Korintus levél, miket szokott ő mondani. Nem akarok másról tudni, csak Jézusról és róla is, mint megfeszített. Mert elhatároztam, hogy semmi másról nem beszélek, csak Jézusról, és róla is, mint megfeszítetről, hogy a ti hitetek ne emberi bölcsesség megejtő szavain álljon, hanem az Isten erején. És ma ezt kell hirdessem neked, hogy igazi békességet a keresztre feszített tud hozni az életedbe. Azt mondja Jézus, hogy békesség büntetése rajta volt, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ő a békesség király, ha őt befogadod, akkor vele együtt jön a békesség. Jeruzsálem a békesség város olyan, mint egy puskaporos hordó. Tudjátok, hogy miért? Mert nem fogadta be a békesség királyát. És hadd mondjam neked, addig nem lesz belső békességed, amíg be nem fogadod a szívedbe a békesség királyát, aki tud neked minden értelmet meghaladó békességet adni. Bűnbocsánatot, szabadságot, tisztaságot, kegyelmet bejön az életedbe, és békességet ad. Hiszel benne? Hiszed, hogy békességed büntetése rajta volt? Hiszed, hogy a bűneid, az egoizmusod, a hiúságod, a legnagyobb problémád olyan felszabadító megszabadulni a saját fontosságunk tudatától, olyan felszabadító megszabadulni a saját egónktól. Az egyházban a legtöbb baj, tudjátok mi okozza? Az, hogy olyan fontosnak képzeljük magunkat, és annyi egó meg hiúság vegyül néha még az Isten tiszteleteinkben is, hogy nem tud ő ragyogni. Cipeljük az egónkat, a legnagyobb terhek saját magunknak vagyunk. Amíg nem hiszel benne, amíg nem kerül oda az egónk a keresztre, Pál mondja, hogy Krisztus együtt keresztre vagyok feszítve, élek pedig többé nem él bennem a Krisztus, addig nincs békességünk. És olyan jó látni ebben az igében, hogy a hitet követik a cselekedetek. Igen, Pál azt mondja, hogy higgy, de utána azt olvastuk, hogy miután hitt, változott az élet. Magához fogadta őket, kimosta a sebeiket, házába vitte, asztalt terített nekik. Megnyílt a szíve, megnyílt az otthona, megnyílt a háza. Azt a csodát élem meg Kecskemét, amikor megtérnek az emberek, megnyitják a szívüket Jézus előtt. Elkezd gyógyulni az életük, elkezd békesség jön a szívben, elkezdnek gyógyulni a kapcsolataik. Aztán elkezdik megnyitni az otthonukat. A házi csoportunk csupa friss hívőkkel van tele. Mi hétközben nem tartunk Istent, hiszen sok kis közösségben éljük meg a hívő életet, ahol történhet az, ami itt nem történhet. És olyan érdekes volt, azt mondja az egyik asszony, egyedül egy pici garzonból lakik, hogy figyeljetek ide, kicsi lakásban lakom, de szeretném, ha eljönnétek hozzánk. Vittünk kis párnát, kinyitható széket, és újongott az anyuka a két gyerekével, hogy megnyithatta az otthonát, hogy vendégül láthatott minket. Volt egy másik házas, persze, hogy most a csoka által építkezünk, úgy döntöttünk, hogy ha majd a felépül, akkor majd meghívjuk a csoportot, de rájöttünk, hogy ezt nem várhatjuk meg. Most gyertek el jövő héten, kiürítjük a hálószobát, csak gyertek el az otthonunkba, tiszteljetek meg. Az igazi hitet radikális változás követi. Hit és cselekedetek. Erről azt mondja az ige, hogy higgy, és ez hozza majd a megváltozott életet. Hát csodálkozunk, hogy megtért a családja. Hát képzeld, amikor kíséri fel a foglyokat a börtönből az lakásba. Képzeld magad a felesége helyébe. Most vagy megbolondult a férjed, vagy megtért, nem? Tehát nincs harmadik lehetőség, hogy apa, aki verni szokta a foglyokat, meg köcsögözi, meg nem tudom, mit csinál velük, most hozza őket fel, meg kimossa a sebüket, meg azt mondja, asszony, teríts, meg vacsorát adunk. Hát nem száll oda ez? Hát börtön ez, nem? Olyan nagy dolog az, amikor bejön Jézus az életedbe, és elkezd belülről átformálni. Olyan csodákat élek meg abban, hogy Isten hogyan formál. Volt egy házaspár, el akartok válni, jött a férj, azért jöttem, hogy megkérdezem, hogyha elválok, és újra házasok, Isten megáldja a második házasságomat. Mondom, ezzel a kérdéssel nem hozzám kell jönni, ezzel mennyi máshova. De én egy dolgot mondok, hogy Isten meg fogja gyógyítani házra. Az szó se lehet, nem lehet, szerelmes vagyok, összejöttünk, ő is válik, én is válok, szó se lehet. Mondom, te ezt mondod, de Isten más gondol. Fél éves áldás küzdelem után az ember megszabadult. Emlékszem arra vasárnap hajnalra, Isten szólt, hogy ma fog megtérni. Meg fogod látni, hogy ma meg fog térni az ember. És emlékszem, hogy hirdettem az evangéliumot, csak elkezdtem hívogatni, egyszer csak látom, hogy a hátsó sorban jön ez a férfi, letérdel, és tócsátban folyik a könnye, és ott van, és csak zokog, és csak zokog. És azt mondta, hogy lettem ennyire vak? Hogy lettem ennyire vak? Na mondom, figyelj, ezt meg kell ünnepelni. Úgyhogy tartottunk egy meglepetés esküvőt. Vasárnap délelőtt, nem tudta a gyülekezet, lement a dicsőítés, és mondom Lacinak, figyelj, majd kezdj el egy indulót. Aztán jöttek be, aztán összeadtuk őket. És ma házi csoportot vezet. Ma másoknak a gyógyulásában segít, mert beengedte Jézust, az ő békességét a szívébe, mert hit Jézusba, minden érzés ellenére. És kérdeztem tőle, mi változtatott meg? Tudod, az, amikor megparancsoltad nekem, hogy minden nap ölel meg a feleségem, és azt mondtam, hogy ezt nem tudom, mert nem szeretem. És te azt mondtad, hogy akkor is tedd meg, ha nem érzel semmit. És először megöleltem, akkor éreztem, hogy valami megroppan az én kemény lelkemben, és Isten elkezd átformálni engem. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz minte, mind a te házad népe. És így indult az európai misszió, egy gazdag, bíboráros asszony házában, meg egy börtönőr házában. Jó kis kezdet, nem? Szép kis kezdet. Ugye mi nem rájuk szavaztunk volna. Nyíregyházan hogy fog folytatódni ez? Hadd kérdezzem meg a Szentlélek tőle. Vajon ki lesz a következő, aki megnyitja a szívét, megnyitja az otthonát, és azt mondja, hogy Uram, beengedlek az életembe. Sarkig tárom az ajtót, gyere és hozz békességet, mert nincs, mert nyugtalan a lelkem, és kiárad a gyerekeimre, a férjemre, zaklatott vagyok, félek, könyörülj rajtam, Istenem. Vajon ki lesz az, aki megnyitja a szívét, a lelkét, az otthonát Isten előtt? Gyertek, hajtsuk fejet és imádkozzunk. Olyan jó ezt tudni, Uram, hogy ismersz minket egyen-egyenként. Tudod, hogy miből jöttünk, és hogy hogyan jöttünk ide. És köszönjük azt, hogy nem csak ott is akkor, abban a városban, annak a kislánynak az életében, a rabok életében, a börtönőr életében jelentél meg, hanem ma is kész vagy megjelenni a mi nagyon furcsa életkörülményeinkben, házasságainkban, kapcsolatainkban, gyereknevelésünkben, gyülekezeteinkben, szolgálatunkban. Kész vagy megjelenni. Szomjazzuk, Uram, a te békességedet. Nem akarjuk beérni, hanem rothadt békességgel. Nem akarjuk, Uram, beérni látszatokkal. Nem akarjuk beérni viselkedéssel. Nem. Arra békességre vágyunk, amely minden értelmet meghalad. Ami meg tudja őrizni a szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban. Arra békességre vágyunk, Uram, ami a lélek gyümölcse, és aminek erőtere van, ami másokat is átformál. Könyörülj rajtunk, Uram. És kérlek most azokért, akik talán életükben először hallották az evangéliumot, és valami megmozdult bennük, és ott van egy sóvárgás, egy szomjúság, hogy igen, igen, nekem is az kellene. Ó, kérlek, Uram, hogy lépj be az igazi békességet, Jézus Krisztus, békesség fejedelm és királya. Köszönjük az árat, amit fizettél a mi békességünket a Golgotai kereszten. Köszönjük, hogy megbékéltettél minket magaddal, önmagunkkal és egymással. Kérünk, hogy légy kegyelmes, és folytass bennünk a te munkádat. Egy a te dicsőségedért. Amen.
Álljunk fel, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A tegnap többször, kétszer elénekelt énekünket, a kettes számú éneket, velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér, ezzel az énekkel válaszoljunk az igére. Thank you. áldja meg további szolgálatát, köszöntésünket küldjük a gyülekezetbe, és hordozom bennünket imádságra, imádságban továbbra. A testvéreket től nem búcsúzunk el, hanem hívogatni szeretném a testvéreket, sőt arra bátorítani, hogy hívjanak még fiatalokat is. Holnap Pintér Béla testvérünk fog közöttünk szolgálni, az örömteli szolgálat útja. Ige szolgálat mellett az ő énekeit is fogjuk hallani, és ahogy ismerjük őt, azért bátorítom a testvéreket, hogy a fiatalokat bátran szólítsák meg erre az evangelizációra is hívogassák. Holnap este ugyanígy 6 órakor kezdődik az alkalom, és imádkozzunk is ezért, erre bátorítok mindenkit. Isten áldja meg az ő igéjét valamennyünk életébe, és munkáljon újat az ő dicsőségére. Tiszteletünket a 3-as számú énekkel fogjuk befejezni, előtte felállunk az áldásra. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Csak vázas, Uram, bízom.